Urunk, kérünk azért, hogy csendesítsd el most háborgó szívünket. Kérünk azért, hogy rá tudjunk figyelni ebben az órában, hogy semmi ne vonja el figyelmünket. És add, Urunk, hogy valóban a szívünket megnyitva előtted, meghalljuk mindazt, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 12., valamint a 14. és 15. verset a következőképpen. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, megbocsátani, ahogy ő megbocsátott. És a mai Isten tiszteletünknek a témája a megbocsátás, a bocsánat kérés lesz. Ez egy nagyon komoly dolog, hiszen amiről ma hallhatunk, sok-sok embert érint. Sok-sok embert érint, mert családok ezreit, tízezreit teszi tönkre, emberi kapcsolatokat emészt fel, házastársak, férj és feleség, szülő és gyermeke, főnök és beosztott közé ékelődhet be a meg nem bocsátás. Abban pedig sajnos az embernek van bőven tapasztalata. Hányszor mondogatják egymásnak, megbocsátok, de nem felejtek. Talán ismerős. Talán lehet, hogy te is mondod. Hozzátéve, fehér ember nem felejt. És aztán ezt a tüskét hordják életük végéig, és meg tud keményedni az a szív a másikkal szemben, és olyan ellenálló tud lenni. Hány alkalommal van abban a megbántott emberi szívben, hogy kérjen ő tőlem bocsánatot, ő bántott meg. És aztán egymásra várnak, telik az idő, és évek múltával elhidegülnek egymástól. És hány házasságban ez tapasztalható? Csak gyűlik a megbocsátani való, mint a szennyes ruha a szennyes ruha tartóban, vagy szőnyeg alá söprik, nyelik egymás megbocsátani valóját, rendezetlenül marad minden, önkéntelenül is táplálják a haragot egymás iránt, és nézzétek meg, hogy mi lesz belőle, hogy mi lesz belőlük. A meg nem bocsátás az rettenetes állapotokat tud előidézni. Persze jó lenne megelőzni a megbocsátást úgy, hogy ne legyen miért bocsánatot kérni, ne adjak rá okot, de természetesen ez elkerülhetetlen az emberi életben. Hiszen nem akarunk bántóan viselkedni, mégis megbántunk másokat. Mégis bántóan tudunk viselkedni. De ha már elkövettük, akkor legyen ott a felismerés bennem, legyek érzékeny a másik iránt. Mert sokszor csak magam iránt vagyok érzékeny, és úgy fel tudok venni dolgokat. Lehet, hogy a másik nem is úgy értette, de én hozzá gondolok még valamit. Elkezd járni az agyam rajta, tovább gondolom, azt is hozzá gondolom, amit a másik nem is mondott, és már is milyen mély fájdalom és feszültség alakul ki, aztán várnak egymásra, hogy a másik kérjen bocsánatot, ahogy itt a képen látható egymásnak hátat fordító házaspár. Pedig ha egymásra várnak, akkor abból sosem lesz megbocsátás, és sosem lesz bocsánatkérés. Ha mindig a másikra várunk, és mi nem merjük elszánni magunkat, mi nem merjük meglépni azt az első lépést, akkor az sosem fogja munkálni a békességet. És mennyien békétlenség van a családban. Testvérek nem beszélnek egymással, A szülő a gyermekével, vagy a gyermek a szüleivel, a férj a feleséggel, vagy a feleség a férjével. Olyan szomorúan hallottam egyszer, házasságban élnek, a gyermekek már kirepültek, már nem laknak otthon, önálló életet élnek, dolgoznak, és a férj feleség nem beszél egymással, hanem egymás mellett élik az életüket. Más-más programjuk van, nem igazodnak egymáshoz, csak a szükséges dolgokat beszélik meg, és elhidegülten töltik a mindennapjaikat abban a házban. És gondoljatok bele, hogy milyen hideg ott a fal, milyen fagyos ott a levegő, és ezt idézi elő, hogy képtelenek egymással megbeszélni dolgokat, képtelenek bocsánatot kérni, képtelenek megbocsátani, és képtelenek elengedni minden fájdalmat. Ha mindenki ragaszkodik a maga igazához, akkor ott nem lesz változás. És ez jellemző társadalmainkra, ez jellemző családjainkra. Emberleg nézve a megbocsátás az ott kezdődik, hogy feladom magamat. Feladom magamat, na ennek pont az ellenkezőjéért küzd a világ. Pont az ellenkezőjéért. Hogy felne ad magad, ne engedjél a magadéból egy jottányit sem, foggal, körömmel ragaszkodj a véleményedhez, az álláspontodhoz, a magadéhoz minden áron, és nem ezért hordoz annyi bánatot ez a világ, vagy a családok, házasságok, mert senki sem tud engedni. Az a rengeteg, de igen, de nem, de igen, de nem, hová fog vezetni? Hová fog vezetni? És talán a mi életünket is ezek az igenek és nemek színesítik. És azt veszük észre, hogy hideg háborús vagy álló háborús állapotok uralkodnak a házasságunkban, a családunkban. És mindezt az idézi elő, hogy nem vagyunk elég figyelmesek egymáshoz, hogy tovább gondolunk dolgokat, hogy dolgok mögé gondolunk olyanokat, amire talán nem is gondolt a másik, érzékenyebbek vagyunk, és a harag, a haragtartás, a sértettség, a keserűség ott emészt belülről. És tudjátok, az a nagy baj, hogy sokan úgy tesznek, mintha nem lenne baj. Vagy ténylegesen nem érzik, és nem érzékelik, mégpedig a maguk által okozott bajokat nem érzékelik, mert bűnvakok, nincs látásuk arra, hogy mivel ártottak, vagy úgy gondolják, hogy kényelmesebb, hogyha nem beszélnek róla. Hányan vannak ilyenek, akik szőnyeg alá söprik a problémákat, aztán csak gyülemlik, és egy idő után a szőnyeg egy hegyet takar el. A megbocsátás, a meg nem bocsátás hegyét. Igen, sokan vannak ilyenek, és talán közöttünk is vannak, akik érintettek. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem látok emberek háza falai közé. Nem tudom, hogy ki milyen terhet hordoz, hogy otthon milyen örömök vagy éppen feszültségek vannak. De látom, és ahogy a társadalomnak a lenyomata, úgy természetesen az emberi életeknek, a családoknak a lenyomata, hogy mennyi probléma van emberi életekben. És mennyien nem akarnak róla beszélni. És azt gondolják, hogy ha nem beszélnek róla, akkor tulajdonképpen nincs is. És becsapják saját magukat. Aztán megmerevednek a frontok, és észre sem veszik, hogy frontok keletkeznek ott, ahol békességnek és szeretetnek kellene uralkodni. És sok példát tudnék nektek említeni, de talán nem is kell bemutatni, mert sokan belülről is ismeritek ezt az állapotot. Talán éppen otthon is ez a hidegháborús légkör van, vagy kezd kibontakozóban lenni, és a csíráját már el is ültettétek, és jártok öntözgetni a bánat a meg nem bocsátás könnyeivel. De nézzük meg, hogy ebben a helyzetben mit mond a Szentírás. És először is hadd mondjam el nektek, hogy nekem olyan hálás a szívem azért, hogy a Biblia egy olyan irat, egy olyan könyv, egy olyan használati útmutató, gyakorlati kézikönyv az életre nézve, amely az emberi élet minden területére ad választ és útmutatást. Nézzétek meg, járjatok utána, ha nem hiszitek el. Kezdjétek el olvasni. És aki őszinte szívvel olvassa, azelőtt feltárul ez a drága kincs. És ez a drága kincs olyan páratlan lesz számára, hogy elkezd ebből táplálkozni, meríteni, aztán erőt kap, vigasztalást kap, aztán megerősödik. Ézsaiás próféta könyvében, 40. fejezetben egy számomra olyan drága ige, sokszor gondolok erre az igére, amikor elcsüggedem, hogy futnak és nem lankadnak meg azok, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, mint a sas, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Vajon mit tekintesz-e az Isten igényére? Tudsz-e így erőt meríteni Isten drága szavából? És az, aki olvassa, rádöbben arra, hogy mennyire gyakorlatias, mennyire sok igazságot fogalmaz meg a hétköznapi emberrel kapcsolatban. Fáj nekem, amikor hallom, és sokan mondják, hogy ez a könyv, ez olyan ózsdi, olyan régi módi, olyan elmaradott, hogy le kéne porolni, kicsit át kéne szerkeszteni, meg kéne újítani. Pedig olyan jó tudni, hogy ez az életkönyve. Ez az életkönyve. És hányan nyertek vigasztalást, bátorítást ebből az igéből, ebből a könyvből. Hányaknak lett a kút forrása. És merítettek, és merítenek a mai napig is ebből. És mennyi mindent feltár az emberrel kapcsolatban. És olyan alapvető igazságokat mond ki, amellyel leleplezi az embernek a szándékait és az embernek a gondolatait. Egyik helyen az Isten igéjét tükörhöz hasonlítja az ige. Jakab. Tükör. Amikor az ember szembenéz. Vannak emberek, akik már nem ismernek tükörbe nézni. És vannak olyan emberek, akik nem is olvassák az igét, mert félnek. Emlékszem, valaki egyszer azt mondta nekem, tisztelendő úr, én azért nem jövök az Isten tiszteletére, mert engem mindig kiprédikál. Aztán elmondtam neki, higgyel, én amikor vasárnap hajnalba fölkelek, én nem azon rágódom, hogy ki jön vajon az Isten tiszteletre, kinek milyen élethelyzete van, és nem úgy írom a prédikációt, hogy személyre szabottan, hogy tudom, hogy kik lesznek ott az Isten tisztelten, és na majd őket jól meg akarom szólítani. Nem. Isten ebben teljes szabadságot adott. De hiszem azt, hogy Isten élő és ható. És hiszem, hogy Isten lelke rá tud tapintani. Ahogy egy orvos rá tud tapintani ott a fájó pontra, Isten igéje is rá tud tapintani azokra a fájó pontokra, a sértettségekre, a mulasztásokra, a kudarcokra, a meg nem bocsátásokra, és lehetne sorolni. És éppen ezért nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a bocsánat kéréssel és a megbocsátással kapcsolatban, amit itt olvashatunk Jézus szavaiban. És ha ilyen dolgokat tapasztalunk az életünkben, amiket az előbb említettem, akkor mi a Szentírásnak a tanácsa? Mit tanácsol a Szentírás ilyen esetben, ilyen helyzetben? A megbocsátás az egy olyan dolog, amit csak akkor tud az ember, ha rádöbben arra, hogy neki mi lett megbocsátva. Jézus sok helyen beszél a megbocsátásról, a bocsánat kérésről. Nagyon sok történet, példázat olvasható a Bibliában erről a témáról, és többek között a leggyakrabban elmondott imádság a mi atyánk elengedhetetlen része, ami ige hirdetésünknek az alapigéje is, ami talán esténként vagy reggelenként el szoktál mondani. És elmondod azt a mondatot is, és lehet, hogy csak átsiklasz fölötte, és nem veszed komolyan, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus sok helyen beszél a megbocsátásról, majd több igét is fogok idézni. A Biblia számtalan helyen tele van példával. Azonban hadd olvassak föl egy nagyon szemléletes példát. Itt a Máté evangéliumának 18. fejezetében olvashatunk erről. Péter és Jézus között megy egy dialógus. És Jézus olyan szemléletes példát használ Péternek, hogy megértesse vele, hogy mi is a megbocsátás, hogy mi emberek hogyan tudunk megbocsátani, milyen módon. Hallgassátok meg, tehát Máté evangéliumának 18. fejezetéből ezt a példázatot. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ez egy nagyon szemléletes példája annak, milyen az, amikor az ember fel sem fogja, hogy neki mi engedtetett el. Fel sem méri, hogy neki milyen tartozása volt, és hogyan lett ez a tartozás kiegyenlítve, elengedve. Az imént felolvasott példánk arra szeretne rámutatni, hogy tanuljunk meg elengedni adósságokat. Nem kell mindent feljegyezni. Nem kell minden tartozást, ellenünk vétett dolgot számon tartani. Van egy ilyen lehetőség is, hogy elengedjük az adósságot, az ellenünk vétett bűnöket. Feleségemmel majd szeretnénk egy gyönyörű szép éneket énekelni, amely ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat testesíti meg. Mennyire fontos, hogy mi is elengedjük, hiszen a békességet ez fogja szolgálni. Ahogy ő megbocsátott nekem, én is szeretnék úgy megbocsátani a másik embernek. Vagyis meg kell tanulni a kinek-kinek a saját hibáit és bűneit néven nevezni. Ne a másikéval kezd, hanem a magadéval. Ezt a legnehezebb, mert a másikról annyi rosszat fel tudunk sorolni, de olyan nehezen veszük észre a sajátjainkat. Nem, a másikról mindig azonnal. Milyen hibája van, milyen bűnei vannak, mit rontott el, és lehetne sorolni. Olyan könnyen fel tudunk hozni a másik ellen bármilyen jellemző tulajdonságokat. De Isten igéje azt mondja, hogy kezd magaddal. Kezd magaddal. Vedd észre a saját magad szemébe a gerendát. A saját magad szemében. Ne a másikéval kezd, meg ne a másikéval foglalkozz. És tudjátok, ezt a legnehezebb. Tükörbe nézni, és végig gondolni, hogy mi az, ami az én mulasztásom. Mi az, amit nekem kellett volna megtenni. Nem védőbeszédeket kell tartani, és egymást vádolni, nem mesélni, hogy mi miatt jutott ő oda, hanem feltárni és leleplezni. Mert tudjátok, a bűnöket nem halmozni kell, hanem fel kell tárni, felszínre kell hozni, fel kell ismerni és be kell ismerni. És higgyétek el, a gyógyulás útja, amikor ezeket felismerem a magam életében. Nem a másikéban, a magam életében. Sajnos erre magunktól nem vagyunk képesek. Képtelenek vagyunk teljes szívünkből megbocsátani, elengedni, mert egy adott pillanatban mindig készek vagyunk előhozakodni és a másik fejéhez vágni. Emlékszem egy családra, ahol az asszony megcsalta a férjét, nagy mélységeket éltek át, a szakadék szélére került a házasságuk, már majdnem úgy volt, hogy elválnak, aztán megbeszélték a dolgokat, és úgy tűnt, hogy minden rendben van, és a férfi kész volt megbocsátani. Aztán eltelt néhány év, a férfi élete került mélységbe, hatalmas adósságot halmozott fel, aztán szerencsejátékozni kezdett, uzsorások kezébe kötött ki, és egy újabb válság alakult ki a házasságukban. És olyan régi sérelmeket vágtak egymás fejéhez, olyan szörnyű volt látni és hallani, amivel egymást vádolták, és régi sérelmeket, amiket egyszer már megbeszéltek, és amit elvileg megbocsátottak egymásnak, került újra terítékre. Mert az ember ilyen. Mi emberek ilyenek vagyunk. Újra és újra terítékre hozzuk. Hogy de te akkor mit mondtál, de te akkor mit tettél, hogy néztél rám? Olyan könnyen a farzsebünkből elő tudjuk rántani, hogy a másik az mit tett velünk. Megbocsátás ez? Ez nem. Ez nem. Legalábbis a bibliai érték szerint, a bibliai mérték szerint ez nem megbocsátás. Nem megbocsátás. És itt már nem csupán a szakadék szélére kerültek, hanem a házasságuk bele is zuhant, hatalmas lelki károkat okozva egymásnak és a gyermekeknek. És mi mindent vágtak egymás fejéhez, olyan múltbeli dolgok jutottak eszükbe, amire az ember már nem is gondolt volna. De akkor minden előjött, minden terítékre került. Amit már egyszer átbeszéltek, megbeszéltek, végigbeszéltek, amire egyszer már bocsánatot kértek és bocsánatot adtak, az újra terítékre került. Miért került terítékre? Mert nem tudtak igazán megbocsátani egymásnak, és nem tudták elengedni minden tartozásukat. Képtelenek vagyunk teljes szívünkből megbocsátani, elengedni a másiknak. Még ha szeretjük is a másikat, magunkat mindig jobban fogjuk szeretni, és mindig elfogultabbak leszünk magunkkal szemben. A leggyakrabban elmondott imádságunkban felolvasott részlet, és Jézus hozzáfűzött magyarázata is erről szól. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A Máté evangéliumából felolvasott példázatunk, amit az előbb felolvastam, ott a 18. fejezetből is erről szól, hogy a gyakorlatban hogyan lehet ezt megtenni. És Jézus itt is egészen konkrétan mondja. Egészen konkrétan. Ha ti nem bocsátotok meg, akkor hogyan várjátok, hogy a ti atyátok megbocsásson nektek? Hogyan lehet elengedni, megbocsátani a másiknak, és ebből következve hogyan menjek oda én is bocsátot kérni a másikhoz? Ebben az evangéliumban, már mint Máté evangéliumában, az 5. fejezetben is beszél Jézus erről a témáról. Azt olvashatjuk a 23. verstől, Jézus mondja, amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, azaz jössz úrvacsorát venni, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vele vagy az úton. Hányan jönnek ide úrvacsorát venni? És minthogyha semmi nem történt volna, ugyanolyan mély harag van a szívükbe, mély meg nem bocsátás, mély sértettség, keserűség a másik ember iránt. Az ilyen nem élte át, az ilyen nem tapasztalta meg, hogy neki mi bocsátatott meg. És csak hordozza a szívébe ezt a keserűséget, ezt a meg nem bocsátást. Jézus azt mondja, ha te ide jössz az oltárhoz, és neked eszedbe jut, hogy valami nincs rendjén, valamit nem rendeztél, azt mondja Jézus, hogy akkor hagyjál itt csapot, papot, menj vissza és rendezd. De jó lenne, ha ilyen rendezett életek lennének. Hányan jönnek úrvacsorát venni a megbocsátás és bocsánatkérés jegyében, és közben a szívükben mennyi sértettséget és mennyi meg nem bocsátást hordoznak. Mert ahhoz, hogy tudjak a másiktól bocsánatot kérni, ahhoz nekem fel kell adnom a büszkeségemet, az önérzetemet, az önigazságomat. Az oda menni és bocsánatot kérni, és a készségesen megbocsátani együtt kell jelen lenni abban a szívben, amiről Jézus itt beszél. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a kettő együtt van. Ezt nem lehet a kettőt együtt egyiktől a másiktól elkülöníteni. Jézus ezért mondja ebben az imádságban, hogy amiképpen megbocsátunk, úgy bocsáss meg nekünk is, Urunk. Oda menni és bocsánatot kérni, és készségesen megbocsátani. Együtt kell jelen lennie ebben a szívben. És mennyi meg nem bocsátást, tartozást felhalmozunk egymással szemben, Istennel szemben, de mennyi bűnt is felhalmozunk az életünk folyamán. Emlékszem, Vég Tamás református lelkipásztor szolgált egyszer közöttünk, és úgy elgondolkodtatott engem, amiről egyszer prédikált. Arról beszélt, ha egy ember elkövet egy nap egy bűnt, gondolatban, szóban és tettben, akkor ez napi, hát nyilván ennél sokkal többet vétkezünk, de számoljunk csak egy napi, egy gondolatban, szóban és tettben, akkor ez napi 3 bűn, egy évben az 1095, és azóta, amióta élek, 44.895 bűn. De higgyétek el, hogy ennél sokkal több bűnt követtem el, ennél sokkal többel bántottam meg embereket, bántottam meg Istent. Ennyi bűnt halmoztam fel, de hangsúlyozom, ha csak napi egy bűnnel számolok gondolatban, szóban és cselekedetben. És olyan megerősítő azokat az igéket olvasni, hogy Isten, ahogy a 103. Zsoltárban olvashatjuk, Isten nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Vagy Ezékiel próféta könyvének 33. fejezetében. Életemre mondom, így szól az Úr, az én Uram, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Isten annak ellenére, hogy mik vagyunk és milyenek vagyunk, ő szeret. Hát van bárkiben is nagyobb szeretet, mint ő benne? Azt írja Péter a levelében, Péter első levelének első fejezetében, nem veszendő dolgokon, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Minden bűnömet elengedi a bárány vére Jézus vére által. Itt ülünk, és fel sem fogjuk, drága testvérek, hogy Istennek mibe került, hogy nekünk elengedje azt a tartozást, és akkor itt kicsinyeskedünk, haragot hordozunk, a másiknak a fejére olvassuk, mennyi mindent egymás fejéhez vágunk, felhánytorgatjuk, mennyi bánatot okozunk a másiknak, mennyi könyv pereg arcunkon, miközben Isten mindent elengedett nekünk, és fel sem fogjuk, hogy ez mibe került neki. Hogy az ő fiát látta ott a kereszten meghalni. Hogy Jézus bűnné lett értünk ott a kereszten. Belegondoltunk, drága testvérek, hogy Isten olyan szent Isten, hogy ő azt mondta, hogy a bűnnel nem tud közösséget vállalni, és mivel Jézus bűnné lett ott a kereszten, ezért hangzik el az a mondat, ez az éli-éli láma szabaktáni, amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Miért? Azért, mert Isten nem tud közösséget vállalni a bűnnel, és mivel Jézus bűn lett, ezért elhagyta őt, a saját fiát. Érted, meg értem. És tudjátok, ez a megbocsátás, hogy Isten nem az ő fiára tekintett, hanem rád meg rám. Sokan föl sem fogják, hogy mibe került ez Istennek. Tudom, hogy vannak itt a gyülekezetünkben többen, akik elveszítették gyermeküket. Micsoda fájdalom, és mondhatni, nincs is nagyobb fájdalom annál, mint hogy valaki a saját gyermeke sírjánál kell megálljon. És tudjátok, nem volt nagyobb fájdalom ebben a világ történelemben, mint hogy Isten az ő fiát látta szenvedni és meghalni a kereszten. És ott, amikor őt gúnyolják, amikor őt bántják, a körülötte levők, az a tömeg, akkor abban a helyzetben is Jézus mit mond? Azt mondja, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Milyen távol vagyok én ettől? Milyen távol? És tudjátok, ez a megbocsátás. És Istennek olyan sokba került ez. És mi elmegyünk mellette, nem foglalkozunk vele. És visszük minden, hátunkon cipelünk minden meg nem bocsátást. Életünk terheit. Jézus Krisztusnak kellett ezért meghalni, hogy Jézus sebei által lehet nekünk is gyógyulásunk, hogy a tartozás elengedése mibe került Istennek. Vagy éppen oda kellene menni a másikhoz, és egyszerűen bocsánatot kérni egymástól. Efezusi levél 4. fejezete a számomra egy különösen kedves fejezet. Nagyon szeretem ezt az igét, amit itt látunk is a kivetítőn, és kérem, hogy olvassuk el. Kérem, hogy most ezzel foglalkozzunk. Mert erre van mindannyiótoknak szüksége, nekem is. Ebből élek nap, mint nap. Azt írja Pál apostol, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Milyen összhang van abban, amit Jézus mondott a tőle tanult imádságban, és a között, amit itt Pál apostol ír. Legyetek egymáshoz irgalmasak, jóságosak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha ő megbocsátott, akkor hogy merek én hordozni sértettségeket? Tudjátok, azt mondja a Biblia, csak azt tud igazán megbocsátani a másiknak, és elengedni minden tartozást, aki maga is átélte, hogy neki mi bocsáttatott meg, és mi minden lett elengedve neki. Abból él naponta, hogy Isten elé járulva néven nevezi a bűneit, és újra hálát ad, hogy erre is bocsánatot kaptam Jézus érdemért. És tudjátok, annak sokkal könnyebb lesz megbocsátani. Az már nem fogja többé mondani, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Mert tudja, hogy az ő bűneit is Isten megbocsátja és elfelejti. Olyan szép az a kép, amit Isten használ Mikeás próféta könyvében, vagy éppen Ézsaiás próféta könyvében. Azt olvashatjuk, Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban teli kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Vagy Ézsaiás próféta könyvében, a 38. fejezetében, hátad mögé vetetted minden bűneinket. Látjátok, ilyen az, amikor valaki elenged minden tartozást. És ezt lehet gyakorolni a mindennapokban. Amikor átéled és megérted, hogy Istennek mibe került neked megbocsátani, hogy mit vesztett ott a kereszten, akkor fogsz tudni megbocsátani igazán a másik embernek. Mert ahogy te is, a másik is bocsánatra szoruló ember. Ez fog majd téged is arra indítani, hogy hasonlóképpen cselekedj, ha kell 70-szer, 7-szer, mert egyedül ez munkálja a békességet. Az az irgalmasság, amit Isten gyakorol veled szemben, azt az irgalmasságot gyakorolhatod a másik emberrel szemben. Ha ezt komolyan vennénk, akkor eltűnnének a tüskék, a terhek a kapcsolatainkból. És nem cipelnénk annyi megbántást, meg sértettséget. Mi lenne, hogyha az atya is hordozta volna az ellene elkövetett vétkeket? Akkor nem lenne Jézus. A megbocsátás iránti készsége éppen abban mutatkozott meg, hogy Jézus Krisztust elküldte, mert ő szerette volna rendezni az én bűneimet is, meg a tiédet is, meg a mi bűneinket, és szeretete, kegyelme, megbocsátása Jézus Krisztusban lett nyilvánvaló. És rendezte is, ezért nekem hogy van jogom nem rendezni a másikkal szembeni nézeteltéréseimet, vagy terheimet, és vegyél erőt magadon, drága testvérem, vegyél erőt magadon, menj oda és kéri bocsánatot, menj oda és hozd tudomására, hogy nem haragszol rá, szeretet, mert Jézus Krisztus is szeret benneteket. Ez a kölcsönösség meg fogja változtatni az életeteket és a kapcsolataitokat. Mai Isten tiszteletünkön hangot is adott neki, hogy jelen van, és azt gondolom, hogy ez jó, helyén van. Helyén van. Ez azt jelenti, hogy élet van a gyülekezetben. És örülünk a gyermekeknek. A mai Isten tiszteletünkön ezt a drága gyermeket a Szent Keresztségben fogjuk majd részesíteni. És nem tudom, hogy tudatos volt-e a névválasztás. Itt édesanyjára, meg édesapára tekintek. Nem tudom, hogy tudatos volt-e a névválasztás. A név jelentése okán adtátok gyermeketeknek ezt a gyönyörű nevet, a Johanna nevet, amelynek jelentése magában hordozza és emlékeztethet benneteket, drága szülők, hogy Isten kegyelmes. Johanna, ugye a jó, a Jahve, Isten kegyelmes. Drága gyermeketek neve, emlékeztessen arra, hogy Isten mindig, minden helyzetben kegyelmes Úr. Hogy ő kész megbocsátani. És ez adjon erőt nektek is, nekünk is. Nekünk is, akik most hallgatjuk az igét, az ige hirdetést. Hogy amilyen készséggel kész nekünk megbocsátani az Úr. És hogy Isten kegyelmes. Olyan készséggel bocsáthatunk meg mi is a másiknak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, és kérünk azért, hogy forgathassuk a szívünkbe mindazt, amit hallhattunk ezen a mai délelőttön. Amen.